Negyedik könyv, Róma vagy a bér könyve. 34. fejezet. Az Anulinus palota új része előtt olyan szoborrá merevedett a két őrszem, akár a kapuboltozatot tartó kariatídák. Az egyik mogorva római, sisakos, lándzsás pretoriánus, a másik bőrsüveges bőrzek és perzsa övében harci késsel. Alig csörömpölde köztük Maxentius a kapun, aranyláncosan fémtarajos sisakban széles ibériai karddal páncélmelvértel, a perzsa rákacsintott a rómaira. Ez is szép új férj. Kiféle ez? Nem ismered a gazdát fiát? Nem vagyok beismerkedve az idevaló nagykutyákkal. Numidiában szolgáltam én, onnan rendeltek haza a triumfusra, mint oroszlán kísérőt. Az Augustus fia ez. Most volt az esküvője az őszön, de már többet van a mi úrnőnkkel, mint a feleségével. Ha jobban ízlik neki az idegen érce, mint a maga tyúkja, vigyorodott el a római. Dehogy idegem, mutatott a perzsa vállal kézzel, hogy ő milyen beavatott ember. Megszokhatta az úton, elég soká tartott. Micsoda út? Hát, hogy a világ szépit hoztuk, intett hátra a fejével a palota belseje felé. A gazdám lányát. Én is oroszlánt kísértem, de nőstényt. Megszelídítette ez a, minek is hívják? Maxentius. Leszette a körmit, mi? Kérdezd meg a Babeket. Babek a perzsa királylány fő eunukja volt, fülönfüggős, kövér öregember. Szőnyeget csomózott az atrium keleti oldalán, és minduntalan a körmét fúvogatta. A március elején nap ugyan elég barátságos sugarakat vetett oda, de már lemenőben, és a keleti herélt érzékeny bőre kicsit csípősnek találta a római tavaszt. Közben suttogva beszélgetett egy gallérköpönyeges őszbe csavarodott emberrel, aki szőlővenyigéből való botot forgatott a kezében. Valaha a szőlővesző volt a századparancsnokok tiszti jelvénye. Most már csak régi divatú, öreg centúriók hordták magukkal. Nyújtsd a kezed, Vetúrió! Dobta el a szőnyeget Babek, ahogy a princepset meglátta. Fogadjuk hódolattal a világ jövendőbeli urát, akiről beszéltünk. Csak a fölkelésben kellett segítség a tergyett embernek, amint talpon volt, egész hürgén vágta hasra magát. De mielőtt üdvözletet szuszoghatott volna, Maxentius már megtaszította a vállát térdig érő hasított oldalú tábori csizmája orrával. – Na, vénpohos! Telje a has arannyal! – kérdezte kedélyeskedve. – Nem mondhatod, hogy nem tömegetjük eleget? – Minden kövérségem téged hízlal, királyok királya! – egyenesedett térdre az eunuch, és hízelegve futtatta végig párnás szemeit a princepsen. Harcból jössz, uram? Hogyne, 5 hónapos férnek mindig harc az élete. A 7 pettyes fravasik áldják meg a fegyveredet, mint a győzhetetlen Jemsidét, forgatta szemét a herélt. A princeps savanyú mosolyjal indult tovább, de az eunuch vissza alázatoskodta. Arra kérte, hogy mindent látó szemei fényét vesse legkisebb szolgájára, Vetúrióra. A princeps csak most vette észre a kissé hátrább húzódott centúriót, aki nemigen látszott, hogy szolgának érezné magát. Csak egy pillanatra hajtotta meg a fejét, és olyan kíváncsisággal nézte a princepset, amiben nyoma sem volt alázatosságnak. Pretoriánus vagy? A legöregebb tisztjük. Gyűlölöd a császárt? Mindnyájan gyűlölitek? Egyikünk se gyűlöli. A válasz hideg volt, de gyors és határozott. Csak nem szeretjük. Se a zsoldunkat nem emelte, se bakancspénzt nem osztogatott a triumfusán. Még csak annyira se becsült bennünket, mint a rendőröket. 1 hétig itt volt Rómában, és még a táborunkat se nézte meg. A princeps fontoskodó képet vágott. Ha az apámtól nem tart, még rosszabbul jártok. Az a terve volt, hogy a kasztromokat széthányatja, titeket pedig elküld fát vágni, meg utat építeni Dalmáciába. Hastixre, azt próbálja meg, villant meg az öreg katona kartpenge tekintete. A római szabadság utolsó maradványához nyúlni. A centurió felháborodása őszinte és jóhiszemű volt. Tisztelte a gárda tradícióit, és szemében azok a régi jó idők jelentették a római szabadságot, amikor a katonák minden héten leölhettek egy-egy császárt, és árverésen adhatták el a gazdátlan maradt bíbort. A princeps igyekezett megerősíteni ebben a hitében. Szégyennek és gyalázatnak mondta, hogy Róma dicső helyőrségét annyiba se veszik, mint a tűzoltókat. Ha az apja meg ő lehetnének egyszer itt az urak, mindjárt más világ lenne. Nem mondja Galerius is, a hadsereg embere, a keleti Cézár, aki különben neki apósa, arra is lehet számítani, ha egyszer leszámolásra kerül a sor a nyugati Cézárral. Ez a Konstantius az oka mindennek. Ő az ősi erkölcsök megrontója. Összeszűri a levet a katonák ellenségeivel, az elpuhult istentelenekkel, és félrevezeti a tehetetlen öreg császárt addig is, míg az istentelenekre támaszkodva felforgathatja a birodalmat. De azért a pretoriánusok ne tartsanak semmitől, mert ő meg az apja résen vannak, és igen, természetesen Galeriusban is meg lehet bízni addig, míg ők vigyáznak rá. A fő az, hogy a jó hazafiak fogjanak össze, és minnyáján az ő táborukban legyenek, és készenlétben várják a jelt, amelyet kellő időben meg fognak kapni. Most nem akar arról beszélni, hogy a hűséges pretoriánusokat mivel fogják megjutalmazni, mert még nem bizonyos, hogy a kivégzett szenátorok földjeit vagy palotáit osztogatják-e közöttük szét, addig is Babeknek módján van lesz azoknak a zsoldját följavítani, akik tudnak hallgatni, és méltók a bizalomra. Egyet azonban elárulhat, mint már is eldöntött dolgot azt, hogy a pretoriánusok prefektusának Veturiót jelölték ki. Remélem, nyújtotta kezét búcsúzóba a princeps, ilyen derék apának derék fia is van, aki méltó az ő szöllőveszélyére. Veturio köpenyege alatt kotorászott, és vértől összetapasztott szőke hajcsomót húzott ki alóla. Derék fiam, a gárda legfiatalabb centúriója volt, mint én a legöregebb. Ennyi maradt belőle. Maxentius megcsörrentette a kardját, de ugyanakkor erélzékenyedve is sóhajtott. Ez a mi sorsunk, katonáké. Hol esett el? A vesztőhelyem. Kivégezték, mint istentelent. Az amfiteátrumban akarták agyonnyilazni, de a nyilak nem ölték meg, és arra buzogányokkal verték agyon. A princeps sajnálkozva csóválta meg a fejét. Ha nekem szóltál volna, megmentettem volna megtévesztett fiadat. Konstantinus is meg akarta menteni, mondta szárazon a centúrió. Kicsoda? Horkant fel Maxentius. Konstantinus, a másik princeps. Az volt a legjobb barátja mostanában. A császárhoz akart menni érte, de én nem engedtem. Te? Én? Hiszen én jelentettem fel. Az anyját is fellázította az istenek ellen. Együtt hányták tűzre a házi istenek fa és viasz szobrocskáit. Összetörték a szárnyas Viktóriát is, amit akkor kaptam az apámtól, ő is centúrió volt, mikor engem ruháztak fel a szöllőveszővel. Akkor a Tartaroszra méltó gonosztevő volt. Maxentius azt hitte, örömet szerez vele az apának, ha felháborodását a magáival erősíti. A centúrió azonban a szavába vágott. Sebastianus a legtökéletesebb férfi és a legjobb fiú volt. Csak az isteneknek ellensége. Azok megtorolták, amit ellenünk vétett. S más nem lehet a bírája. Te se, nobilissimus. Keményen és kevélyen mondta ezt, megcsókolta a véres hajfürtöt, és visszatette a köpönyege alá. A princeps vállat vont, és a herélthez fordult. Úrnőd, ablakából lesi türelmetlenül a királyok királyát. Maxentius fölpillantott az ablakra, de már csak egy tűzszínű fátyol ellebbenését látta. Mire fölért, Horvitza már tükre előtt ült háttal az ajtónak. Titanilla, tört ki a meglepetés kiáltása a princepsből. Eddig csak nemzeti viseletében látta a királylányt, keleti kaftánban, sejembugyogóban és dúshaján drágaköves turbánnal. Most a perzsa divatból csak a tűzszínű fátylat tartotta meg, s római ruhájában a fehér nyakát szabadon hagyó feltűzött hajjal hátulról csak ugyan össze lehetett téveszteni Galerius lányával. Horvizda bosszusan vonta össze sűrű fekete szemöldökét, és nem fordult meg a felkiáltásra. Homlokszalagját igazgatva még jobban belehajolt tükrébe, és nem véletlen mozdulattal megsegítette Keatonát abban a szándékában, hogy lecsúszson válláról. Titanilla! Most már szinte magán kívül kiáltott a princeps, s ledobva sisakját odarohant a lányhoz. Őrjöngve kapta magához csókolva vállát, nyakát, haját, száját. Hormisda félig vonakodva kínálta magát, s csak akkor szólalt meg, amikor újra visszaülhetett tükre elé. Mind leszetted a festékemet, szedte elő pamacsait. Örülök neki, Cézár, hogy ennyire szereted a feleségedet. A princeps nem vette észre a gúnyolódást, nevetve dobta magát végig a heverőn. És ez újság az én feleségemnek? Nem engem csókoltál, Titanilla nevét kiabáltad. Ne juttasd eszembe azt a sápat lárvát. Hát azért menekülök ide hozzád, hogy te is vele gyötrődj, éppen te. De hiszen te süvöltözted a nevét, Cézár. Maxentius elvörösödött, s hogy zavarát palástolja bosszusan tettetett. Miért hívsz Cézárnak, Hormidza? Nem tudod, hogy az a fejembe kerülhet, ha meghallja valaki? Itt Rómában, ahol mindenki a mi emberünk, Babek úgy mondja. És nem te ígérted nekem a hajón, hogy esztendő múlva Cézár lesz az uram? Kettő múlva Augustus? Úgy is lesz, Hormidza. Ült fel a princeps, és az ölébe húzta a királylányt. Galerius megnyerte a dunai légiókat. Bátyád megvásárolja ügynökeivel a keletieket. Apámért rajonganak a katonái. Én az elébb nyertem meg a pretoriánusokat. Hallgattalak az ablakból, nevetett a lány, lábujján forgatva lecsúsztatott bíbor szandáját. Ügyes ember vagy, Cézár, de azért én is tudok ám a madárléppel bánni. El is várom a feleségemtől, ringatta ölében a princeps, s hol az egyik fülébe cuppantott bele, hol a másikba. Melyiktől? Vetette magát hátra Hormisda. Hát van nekem más feleségem, mint te. Az ölelés szerelmes volt, de a hangban keserűség bujkált. Te, érdekes, bontakozott ki Hormisda. Quintipor is azt mondja, hasonlítok a feleségedre. Quintipor? Igen, a lovag, aki a palota másik szárnyát lapja. A rabszolga? Gyulladtak ki a vörös szeplők a princeps lóarcán. Az merészel téged megnézni és hasonlítani valakihez? De Cézárom, hát elfelejtetted, hogy Quintipor a császár kegyence, és hogy neki kell majd engem Nikomédiába kísérni az udvarhoz, ha megunom magam Rómában. Nagy kegyben lehet, mert külön is lelkemre kötötte a császár, mikor összeismertetett bennünket, hogy legyek vele barátságban, és akármi kívánságom van, csak vele közöljem. A császár már nem tudja, mit beszél, állt fel dühösen a princeps. Azt hiszi, az egész világ az ő Antinousza körül forog. Hát nem természetesebb lett volna, ha én rám bíz, akivel idehozatott? Hormisda megcsiklandozta a princeps tenyerét. Hol az eszed, Cézárkám? Hát honnan tudhatná a császár, hogy te minden héten ott hagyod a dominádat, és ide lovagolsz Mediolánumból az igazi feleségedhez megkérdezni tőle, hogy mit csinál az étvágya? A királylány nevetett, de amaz elkomorodott. Erre aztán Hormisda is durcás képet vágott. Persze ezt nem szeretett hallani. Hát nem örülnöd kellene annak, hogy mire kikiáltanak Cézárnak, akkorra már a gyermekedet is beletakargathatod a bíborba, és bemutathatod a légióknak. Máskor is szóba került már ez, de akkor a princeps vagy szitkozódott egyet, vagy tréfával ütött el a dolgot. Most leült Hormisda mellé, és nyugodtan elmagyarázta neki, hogy sok van a száj és kehely közt. Minden attól függ, mire szánta rá magát a császár, akinek az egészsége nagyon megromlott. Ahogy a triumfus után elhagyta Rómát és hazaindult Nikomédiába, Ravennában megbetegedett, és most már harmadik hónapja ott nyavajog. Nem ágyban fekvő beteg, de sok baja van a gyomrával is, nem tud aludni. Lehet, hogy hirtelen éri valami, az is lehet, hogy maga jó szántából leteszi a bíbort, de legjobb volna az, ha adoptálná őt. Maximianus bízik benne, hogy rá tudja erre venni. Akkor kockázat nélkül kezükbe kerülne a hatalom. A Fláviusok az istentelenek kiirtásával elvesztették minden támaszukat, s valószínűleg hajlandók lesznek békés megegyezésre. Akkor aztán könnyű lesz elbánni Galériussal, akinek vissza fogja adni a lányát. Ő azt hitte, nőt vesz feleségül, nem kísértetett, akinek mindjárt meghidegszik a szája, miest meg akarják csókolni. Az ilyen nő menjen el Lamiának, vagy álljon be Lárvának, és szívja ki a vérét azoknak a szerencsétlen férfiaknak, akik elhagyatott és megátkozott helyeken dőlnek le aludni. Galériusnak be kell látnia, hogy ő nem takargathat a bíborában egy halott élettársat, aki sohasem fog gyermeket ringatni az ölében. Hormisda csak úgy nyelte a princep szavát. Már rég ezt szerette volna hallani. Nyújtotta neki a száját, amely nem hidegszik meg a csóktól. Csak, hogy a dolgot nem szabad elsietni, magyarázta aztán tovább Maxentius. Nagy hiba volna Galériust ellenséggé tenni, addig, míg baráti szolgálatot tehet. A császár ad a szavára, és Maximianus azt reméli, hogy az adoptálás gondolatát ő oldhatná bele legtöbb reménnyel, és Galériusz nyilván hajlandó is lesz erre. Egyrészt azért, hogy a Fláviusokat, akiket halálosan gyűlöl, ezzel elzárja a hatalomtól, másrészt, mert abban a hitben ringathatja magát, hogy lánya révén mégis az ő vére fog uralkodni a római birodalom fölött. Érted most már, istennő? Miért nem szabad azt senkinek tudni, hogy ki az én igazi feleségem? Értem, Cézár, pittyeztette le Hormisda duzzadt ajkait. Csak azt nem tudom, hogy ki lesz akkor a te gyermeked apja. Maxentius néhányszor végigjárta a szobát, aztán elmosolyodott, és ami szelencét, vázát, tükröt, asszonyszépítő szerszámot talált az asztalon, azt kihordogatta a szobából. A lány elgondolkozva nézett maga elé, és csak akkor ocsúdott föl, amikor a princeps Apolló kis arany kvadrigáját is megmozgatta a szoba közepén álló malahit oszlopon. Mit csinálsz, Cézár? Életbiztonságomról gondoskodom. Elrakok mindent a kezed ügyéből, amit hozzám vághatnál. De ettől nem félek, mert ez nekem is nehéz. Miben töröd a fejed, Cézárom? Te istennő! Tetszik neked ez a Quintipor? A lány nem szólt, csak rámeresztette nagy fekete szemét. Látod, arra gondoltam, amit az elébb mondtál, hogy a császár szeretné, ha jó barátságban lennél vele. Hát nézd, én se bánnék egy kis jó barátságot, de csak egészen kicsit, tudod? Csak annyit, hogyha valami baj lenne, és a szükség úgy kívánna, célzást tehes a lovagra. A császár nagyon szigorú ember az ilyenekben, világtól elmaradt régi fajta öreg, de a kegyencének és a kegyence miatt mindent elnéz a császár, ha ugyan az lesz még akkor, megértesz engem, istennő. Hadarva beszélt, hogy minél előbb túlessen rajta, és el volt rá készül, vagy a lány első dühében őrültnek fogja mondani. Nem ismert ránézni, és így nem vette észre, milyen pokol gyulladt ki a lány fekete szemében. Felelete váratlanul okos, és hangja meglepően nyugodt volt. Zoroaster se gondolhatott volna ki bölcsebbe, Cézárom. És én mindenre kész vagyok, te érted. Még arra is, hogy elcsábítsam a császár kegyencét. Azt nem kívánom, fortyant föl Maxentius. Én csak azt gondoltam, hogy jó lenne, ha megfordulnak körülötted, és látnák veled. Igen, Cézárom, te magad is mindjárt látni fogsz vele. Mielőtt a princeps tiltakozhatott volna, tapsolt és megparancsolta a besiető eunuknak, hogy hívják át a palota másik szárnyából Quintipor lovagot. Elég csábító leszek így, billentette egy kicsit balra a fejét, epedően nézve Maxentiusra, aki dühösen csatolta fel a kardját. Hogy hasonlítok jobban Titanillához? Ha a hajamba tűzöm az ibolyát, vagy ha a mellemre illesztem? Persze ehhez tű is kellene, és én barbár vagyok, nekem nincs római tűm. Kérlek, Cézárom, ha legközelebb megtisztelsz, keresd elő valahol a feleséged bulláját, amit ő a házi oltárra tett, amikor a nászágyból kilépett. Babektől hallottam, hogy nálatok ez a szokás. Talán nem is kell ellopnod. Titanilla úgy is ide adja, ha az én nevemben kéred. Neki már úgy sincs arra szüksége, hiszen ő asszony, én meg lány vagyok, aki most készülök legény csábítani parancsolatodra, Cézárom. A sértés olyan kíméletlen volt, hogy legalább a gúnyt ki kellett belőle érezni Maxentiusnak. Bolond vagy, Hormisda, taszította odába lányt. Legalább most már engedj, hogy ne találjon itt az a fickó. De én meg azt akarom, hogy itt találjon, tárta ki karjait a lány. Nem engedlek, Cézárom, látnod kell a magad szemével, milyen szófogadó a te igazi feleséged. Az ajtó felé hátrált, hogy elállja a princeps útját. Az asztal lábához kötlek az övemmel, ha meg akarsz szökni, fenyegetődzött hideg nevetéssel. Az eunuch már akkor jelentette is a lovagot, és elhúzta elől az ajtó nehéz perzsa függönyét. A fiú a trabeát viselte, a bíbor csíkos köpenyt, és üdvözlésre emelt jobbján ott ragyogott a lovagi aranygyűrű. Megemberesedett, s a sápat volt is annyira méltóságos és előkelő, hogy kezet nyújtott neki. Quintiport azonban még ez a meglepő leereszkedése zavarta meg. Először a barátságosan mosolygó Hormisda előtt hajtotta meg térdét, s csak aztán adta meg a hódolat hideg jelét a princepsnek. A lány borostyán gyöngyeit morzsolgatva nézett rá, félreszegett fejjel és azzal az epedő tekintettel, amelyet már kipróbált Maxentiuson. Szeretném, lovag, ha elmondanád a Nobilissimusnak, mi hasonlatosságot találsz köztem és a feleséget Titanilla Nobilissima közt. Maxentiusnak szánta a vágást, és Quintiport találta vele szíven. Mintha egyszerre az egész palota összedült volna, és a bájei vércsék víjognának a romjain. Tít, tít, tít. Hiszen nem kellett ő neki eszébe juttatni a kis titet. A téli eső csepergésében, a barna tiberis locsogásában csak úgy benne volt a neve, mint a fórumok felett elszálló galambok suhogásában, vagy a szűk utcákon futó összvérfogatok csörgőiben. Ha Vicus Tuscus fényes kirakataiban sejmeket látott, azokba őt öltöztette. A Vicus Sandalarum legapróbb topánkáiba az ő lábacskáit képzelte. A Via Sacra drága köveit az ő aranyfényében ragyogtatta. A Campus Martius árucsarnokaiban neki szemelte ki a bíbortakaros citronfa ágyat. A murhina vázákat az ő lábához rakta tele virágos gránát gajakkal, s a lapos ónix csészékben is nekitarkáltak a piros-kék anagallisok, őt etette a görög szigetek osztrigáival, a fekete tenger pácolt halaival, az alpesek sajtjaival, s őt itatta az édes kiaszival. De más volt kis titet csöndesen hordani a szívében, mint a legpuhább gyaloghintóban, az örökváros lármás utcáin és otthon kiszabadítani, elhancúrozni vele a palota csöndjében, kis sikolyait és kacagásait hallani a sarkokból, egy takaró alá bújni vele, fejének helyet csinálni a vánkoson, elaludni a szíve dobogásán, a kezét fogva, és el nem ereszte még alvás közben sem. Más volt, mint itt, idegenekkel beszélni róla. Az ő kis titje csak az övé volt, mint a vére, a szíve, az agya. Még azoknál is másabb, hiszen rajta kívül arról senki se tudhatta, hogy van. Az ő kis titjének érett szőlőszínű szeme volt, és olyan keble, mint Dianának, és ajkán az ég és a föld minden szépsége mosolygott. Ez a kis tit már nem volt a világon sehol, csak az ő szívében. Egyszer látta csak, mióta megmutatta neki a lelkét a triumfuson, messziről, de az egy kis fehér árnyék volt, nem az ő aranyfényű kis titje, egy asszony, akit ő azelőtt soha nem látott, és nem is kíván többet látni. Most melyikről beszélnek ezek az idegenek? Ez a nevető lány, és ez a véres szemű férfi. Ez lenne az, akit most a kis tit édes uramnak szólít, akinek a térdére ül, és akinek suaveolumot ad. De az nem kis tit. Az egy idegen asszonyot messze Mediolánumban, a császári palotában, ahhoz ő neki semmi köze. Kis titet, az övét, az egyedül valót ezek nem ismerik. Nem is látták soha, arról nem beszélhetnek. Tít, tít, tít. Csak egy pillanatig tartott, addig se, s már nem a bájéi vércsék víjogtak, hanem Maxentius nyerített. Lehetetlen kívánsz a lovaktól, úrnőm, hiszen ő se belőled, se a feleségemből nem láthatott annyit, hogy hiteles összehasonlítást tehetne köztetek. Már akkor ment is, fölcsapva sisakját, és félrehúzott szájjal egyszerre intve búcsút mind a kettőjüknek. Hormisda nem állhatta meg, hogy legalább ezt utána ne kiáltsa. Sok boldogságot ifjú nődnek! A princeps kívülről pöfögött vissza. Ne féltsd, lesz benne része. Ugyanazt kívánom neked is. Quintipor előtt ökölnyi kék csillagok szikráztak fel, mintha kalapáccsal ütöttek volna a fejére. De azért mégis el kellett mosolyognia magát. Hormisda kiöltötte nyelvét a princeps után. Ő látta már egyszer ezt a jelenetet Antiohiában a Szent Palota erkélyén, az első találkozáskor. Mégiscsak hasonlít hozzá, nézett ellágyuló tekintettel a lányra.